További kellemes napot kívánok Önöknek, hölgyek, urak! Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Folytatjuk a világszámot itt az Inforádióban, Üzbegisztánnal. Ígértem Önöknek gyönyörű városokat. Nos, tényleg mesések. A három legérdekesebb: Buhara, Szamarkand és Kíva. Buhara ősi civilizációs központ. 5 évezrede lakják már, és régen a Selyemútnak volt fontos állomása. A Selyemet Kínából hozták, aztán innen tovább vitték Isztambul felé, majd Isztambulból Velencébe, illetve Rómába, onnan pedig a különböző európai városokba, úgyhogy ez volt a klasszikus Selyemút. És hát ezen az úton irgalmatlanul hosszú volt, de sokat lehetett keresni, úgyhogy nagyon népszerű volt, rengeteg karaván haladt, és nagyon sok épület szolgálta a kereskedők kényelmét. Ezekből sok megmaradt, és a mai napig meg lehet nézni például Bukharában ezeket. És hát a mecsetek, a minaretek elképesztően szépek. Buhara, Szamarkand és Kíva közül Szamarkand a legkönnyebben elérhető a fővárosból. Kék drap épületeket képzeljenek el, és hát itt a legjobb az infrastruktúra. De a harmadik történelmi város a kedvencem, Kíva. Kíva is a Selyemút állomása volt. Hát azóta sem változott olyan nagyon-nagyon sokat, olybá tűnt számomra. Nyugodtak az emberek, de kedvesek voltak a turistákkal, és előfordult olyan, hogy fényképeztem a helyeket, kipróbáltam egy hangszert, aztán felpróbáltam egy kucsmát, és nem fogadtak el így pénzt, vagy borravalót, hát végén már azért akartam adni, mert annyit vacakoltam ott, hogy nem akartam, hogy haragudjanak, hogy végül is úgy elmegyek, hogy semmilyen nélkülözhetetlen dolgot nem viszek magammal, de hát úgy tűnik, hogy őt vagy őket még nem rontották el a turisták, mert mosolyogtak és mondták, hogy semmi gond. Kívából busszal mentem tovább, a romániai utak így Erdély egyes területén, hát autópályának tűnnek az itteniekhez képest. Eszembe jutott mindig, hogy hát mennyit mérgelődtem az Etelaki útnál, amikor így a kátyúból kátyúba érkeztem és indultam. Aztán hát az biztos, hogy elképesztően érdekes volt, mert itt még rosszabb úttal találkoztam. Most már egyébként valamivel jobb a helyzet, mert hogy németek új utakat építettek, de egyébként pedig még azért kátyuk ezrei között botorkálhatunk. Nagyon sok kis falu mellett haladtunk el, és óriási az ellentét itt Üzbegisztánban a vidék és a városok között, de főleg a főváros meg a kisebb vidéki falvak között. Taskentben például voltam olyan jurtában, hát itt persze emeletes házak meg szovjet mintára épült lakótömbök vannak, de van jurta, műjurta persze, működött a plazma tévé, és légkondicionálták az egészet. És ilyenkor még azért hűvös van itt, padlófűtés melegíti a helyiséget, aztán nyáron meg légkondi van. A falvakban ugyanakkor, hát ha mosdók is, ha vannak is, kőkeményen ingerkeltőek. Voltunk például egy ilyen kis falusi étteremben, és akkor megkérdeztük, hogy merre van a mosdó, hát gondoltuk, itt azért csak nem az open air toalett világában vagyunk, és mondták, hogy hát ott a kert végében, és kimentünk a kert végében egy bódéba, és hát gondoltam, hogy hát vajon hogyan csinálták meg itt a csatornázást, vagy mi a megoldás, hogy legalább van valami derítő. Hát semmilyen derítő nem volt, hanem lényegében az egyik oldalon ott volt a mosdó, és a másik oldalon unblock kivezették a szántóföldre a termést, úgyhogy nagyjából erről ennyit. Átszeltük az egész Kazalkum sivatagot, úgyhogy láttam a híres folyókat is, az Amudarját meg a Szírdarját, ezek táplálják az Aral tavat. Az Amudarja már korán sem akkora, mint régen. Ugyanis a szovjet időkben kitalálták, hogy gyapott földeket fognak csinálni a sivatagból. El is kezdték csatornázni a területet, és elvezették a két folyó vizét. Ennek viszont az lett a következménye, hogy az Araltó egyszerűen elfogyott. Nem volt már víz, ami táplálja elegendő, úgyhogy 2000 körül ketté vált, de amikor én Üzbegisztánban voltam, akkor már 3-4 részből állt, inkább 4 részből, és a középső területek teljesen kiszáradtak. Tehát lényegében azt látjuk most ugye a térképeken, hogy Araltó, tehát valójában már kisebb tavak vannak, és át lehet akár sétálgatni is közötte, tehát valójában abszolút mértékig megszűnt a régi Araltó, mint olyan. Gyapott viszont még mindig van a sivatagban. Hozzáteszem, ne olyan sivatagot képzeljenek el, mint a Szaharát, tehát nem csak homok van és pusztaság, hanem van ezen kívül más is, tehát inkább ilyen kavicsos, tüskés növényekkel tarkított terület, tehát azért megélnek növények, csak kevés a víz ahhoz, hogy ilyen nagyon keményen burjánzó vegetáció legyen. Még birkák is el tudnak legelészni, tehát azért olyan ez az idézőjeles sivatag. És hát ennek a közepén meg sokáig egy betoncsíkon közlekedtek a teherautók, a kamazok, a hatalmas orosz gépjárművek, főleg ilyeneket lehetett errefelé látni. Üzbegisztán területén kánságok, emírségek voltak régen, kirgizek, üzbégek, kazahok, tadzsikok, türkmének élnek itt. Aztán a 20. században létrejött Türkisztán. 1929-ben a Szovjetunió részeként létrehozták Üzbegisztánt. Az Üzbegisztán, Kazasztán, Türkmenisztán felosztása helyiek szerint szovjet találmány. Ők jelölték ki a határvonalakat és nevezték el a köztársaságokat. Ezért van annyi vita, mert valójában a klasszikus emírségek vagy a kánságoknak a felosztását nem feltétlenül követte ez. Tehát így történt, és 1991-ben Üzbegisztán független lett. A helyi történelemkönyvekben a dicső múltról rengeteget írnak, és az a klasszikusan legjobb korszakuk, amikor Bukharában az emír, Kívában pedig a kán uralkodott, és az emírség és kánság éppen békében éldegélt. A városok urai szerettek egyébként palotát építeni, és mindig sürgették az építészeket. Hát persze a turisták csak örülnek annak, hogy fantasztikus örökség maradt fenn, de hát akkoriban nem véletlen, hogy mindenki kapkodott, mert hát azért a hatalomváltás gyakori volt, és a legenda szerint a kívai kán egyszer építészeket hivatott, és megkérdezte, hogy ki tudja megépíteni egy év alatt a palotáját. És az egyik híres építész elmondta, hogy hát 15 év alatt tudja csak megépíteni azokat a terveket, amiket a kán készítetett, hát azt nem lehet korábban megépíteni. Úgyhogy a kán lefejeztette. Aztán hozattak egy másik építészt, és elmondta, hogy hát ő 7 év alatt is meg tudja csinálni kőkemény munkával rengeteg emberrel, hát a kán őt is lefejeztette. Aztán már nem maradt igazán jó építész, úgyhogy a tehetségtelen és lumpen építészt kérdezték meg, hogy hát akkor vajon ő mennyi idő alatt tudja megcsinálni, és hát ő mondta, hogy ő persze meg tudja egy év alatt is építeni. Úgyhogy eltelt 10 hónap, kifizették neki az előleget, aztán hívatták az uralkodó emberei, hogy hát hogy áll a palota, és hát sehogy nem állt. Az alapok elkészültek nagyjából, de az előleg már teljesen elfogyott, és hát kiderült, hogy az építész a bevétel jelentős részét táncosnőkre fordította, evett, ivott, hatalmas lakodalmat tartott, megnősült új bulikat szervezett, jól érezte magát, és a kán teljes építészetre szánt előlegét elverte, egy minimálisat arra fordított, hogy azért az alapok készüljenek el, és akkor dühösen megkérdezte a miniszter, hogy hát hogy lehetséges ez, és hát az építész válasza az volt, hogy hát úgy se lehet megépíteni a palotát egy év alatt, tehát akkor teljesen mindegy, és legalább addig a 10 hónapig, amíg ez történt, jól élt, mielőtt lefejezik. Aztán eltelt még egy hét, és mielőtt a miniszter jelentette volna mindezt a kánnak, előtte meghalt a kán, úgyhogy nem lett semmi baj az építésznek, a palota meg abba maradt. Na, innen ered az üzbék mondás, miszerint mindenre igennel kell válaszolni, ha munkát ajánlanak. Ha megbíznak egy feladattal, mondd, hogy elvállalod, mondd, hogy igen, ha jól fizetnek, vagy veszedelmes nem elvállalni, aztán valahogy majd csak megoldódik a dolog. Ennyit az üzbék mondásokról. Timur Lenk volt a leghíresebb uralkodó, elfoglalta az egész környéket, nagyon sok szobrával találkozhatnak az idelátogató turisták. Timur Lenk uralkodó utódai uralkodtak a 16. század elejéig. Több feleséget tartott, és ő is szeretett építkezni. A kedvenc felesége egyszer elhatározta, hogy mire ura hazatér a csatából, meglepi őt egy új palotával, és meg is bízta az egyik építészt, hogy fejezze be a félig már korábban elkészített épületeket, és az építész azonban csak akkor vállalta, hogyha a gyönyörű nő ad neki egy csókot. Hát ezt nem vállalt először az asszony, szabadkozott, és hozatott 40 tojást, azt mondta, hogy mind egyforma, teljesen mindegy, hogy melyiket választott, hát a nők is egyformák, úgyhogy kérje csókot mástól. Aztán hozatott az építész egy pohár vizet, meg egy pohár vodkát, és azt mondta, hogy hát mindkettő egyformán tűnik, de az íze mégis más. És hát arra utalt, hogy egy gyönyörű nőtől teljesen más a csók, mint egy közönséges asszonytól. Aztán végül, persze csak azért, hogy elkészüljön a palota, végül Timur Lenk felesége mégiscsak vállalkozott arra, hogy megcsókolja az építészt, de csak egy párnán keresztül. Azonban annyira szerelmes volt a férfi, szól a legenda, hogy a csókja átégette a párnát, és sebet ejtett az asszony ajkán. Minden esetre egy szónak is száz a vége, lebuktak, úgyhogy amikor Timur hazatérve haragra gerjedt, akkor elrendelte, hogy ezentúl mindig fájtlat hordjanak a feleségek, hogy kizárja a kísértést. Az üzbék házasságoknak egyébként 30%-a nagyjából a szerelmi házasság a helyiek elmondása szerint, 70%-a pedig üzleti alapú, és a családok egyeznek meg, a családfők állapodnak meg a részletekről. A lányok általában 18 évesen mennek férjhez, a fiúk pedig 21-26 év között nősülnek, tehát egy 25-26 éves lány errefelé már azért egy picit vénlánynak is számít. Érdekes, hogy nem mindegy a házasságnál, hogy ki mit hoz a családba. A lagzik viszont hatalmasak, tehát errefelé nem divat a szerény esküvő. Minimum 300 főt meghívnak, és óriási mulatságot csapnak. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották itt az Inforádióban. Kollégám Garai Bendegúz nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A műsorvezetőt, Kis Róbert Richárdot hallották. További kellemes rádiózást kívánok, viszonthallásra!